konfliktusok és a kezelésük. Ugye mindjárt fölmerül egy kérdés, hogy törvényszerű, hogy legyenek konfliktusok egy házasságban, vagy egy családon belül? Tehát létezik olyan emberi kapcsolat, ahol egyáltalán nincsenek konfliktusok? Hát azt mondhatjuk, hogy a bűneset óta nem. Ugye nem létezik ilyen emberi kapcsolat, tehát ezekkel szembe kell nézni, és ne legyenek illúzióink. Hát ezt azoknak mondom, akik még nagyon a kezdet-kezdetén vannak. Már olyan illúzióink, hogy majd mi megvalósítjuk azt a házasságot, azt a családot, ahol soha, de soha nem fordul elő konfliktus. Ugye lehet, hogy vannak, akik ezzel az elhatározással indulnak neki a közös életüknek, és aztán nagyon hamar csalódnak. És hát itt szeretném már is megemlíteni, hogy ne érjenek bennünket ilyen csalódások, ezért ne induljunk ilyen elvárásokkal és ábrándokkal neki. A másik pedig, hogy nem kell kétségbe esni, hogyha vannak konfliktusok. A konfliktusok nagyon jó nevelőeszközök a mi számunkra. Azt mondhatjuk, hogy a család az egyik legjobb nevelőeszköz a házasság elsősorban, aztán majd a gyerekek is a mi számunkra. És éppen ezért már a párválasztásnál is nem biztos, hogy az az elsődleges szempont, hogy olyan legyen az a társ, aki mondjam, olyan az én elképzeléseimnek mindenben megfelel, nagyon könnyen kezelhető, és engedelmes, és stb. Lehet, hogy nekünk van szükségünk nevelésre, úgyhogy ezt is vegyük tekintetbe, hogy Isten olyan társat rendel mellénk, aki által esetleg bennünket is tud csiszolni és nevelni. Hogy gondoljunk erre, hogy igen, a konfliktusok lehetnek Isten eszközei az életünkben arra, hogy rólunk is lecsiszolódjanak azok a dolgok, amik még ott vannak, és talán észre se vesszük. Rengeteg dologra én is a házasságomban jöttem rá, az első néhány évben főleg. Utána már csak a finomítások következnek. Az első néhány évben a durvább dolgok kell, hogy lecsiszolódjanak az emberen, és olyankor jönnek a kemény megpróbáltatások és szembesülések. És én azt szeretném mondani, hogy elsősorban ne azzal szembesüljünk, hogy milyen a házastársunk, hanem elsősorban szembesüljünk azzal, hogy én milyen vagyok. Tehát, hogy ne gondoljak arra, hogy én vagyok az, aki a tökéletes férj-feleség, és a másik, hát sajnálom, de hát még nem tart ott, hanem elsősorban ezek a konfliktusok szembesítsenek bennünket azzal, hogy mi hol tartunk. Tehát, hogy nekünk hol, miben van szükségünk változásra. Talán először nézzük meg azt, hogy mi a forrása a konfliktusoknak. Tehát milyen lehetséges okból támadnak konfliktusok két ember között, vagy netán több ember között, ugye már egy nagyobb családban. Elsőként említeném, ami nem tudom, hogy itt jelen van-e a megjelentek között, az eltérő hitbeli felfogás, ami törvényszerűen konfliktushoz vezet, és nagyon meg kell tanulnunk ennek a helyes kezelését is. Nyilvánvaló, hogy itt a hívő félnek kell megtanulni, a másik féltől nem nagyon lehet elvárni, hogy így mondjam, helyesen kezelje ezt a problémát, hogyha nem ismeri a bibliai tanácsokat, vagy az erőforrást. Tehát elsősorban a hívő félnek kell megtanulni kezelni ezt a problémát. Ez óhatatlanul is konfliktusokhoz vezet, hogyha hitbeli dolgokban nem értünk egyet. Nyilván akkor gyakorlatban is sok mindenben már nem fogunk egyet érteni. Mit tanácsol a Biblia erre a helyzetre vonatkozóan? A Péter első levele 3. fejezetének az első verseiben olvashatunk erről, hogy ha valaki ilyen helyzetben van, akkor mit tegyen? Nagyon nagy a kísértés arra, hogy az ember prédikáljon a házastársának, és elmondja azt, hogy ugye, milyen lenne a helyes magatartás, helyes viszonyulás, és hát hivatkozik Bibliára, Istenre, stb., amiben esetleg a házastárs még nem hisz. Tudjuk, hogy ezzel túl sokra nem megyünk, illetve az ellenkező hatást elérhetjük, főleg akkor, hogyha a mi magatartásunkban netán talál hibát, és miért ne találna. Ugye nyilván nem a megszentelődés csúcsán élő társak vagyunk, feleségek, férjek, ezért nyilvánvaló, hogy találhat hibát, és akkor már is rámutathat, hogy te, mint keresztény, akkor hogyan viselkedhetsz így. Hát mit ír itt Péter apostol? Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek, szemlélvén a ti félelemben való fedhetetlen életeteket. Amit én itt kiemelnék, az egyik az, hogy igen nélkül, amit nehezen tud az ember megérteni sokszor, milyen az, hogy igen nélkül megnyerni valakit, prédikálás nélkül, beszéd, sok beszéd nélkül. Ezt mondja, hogy a magaviseletünk által. Így folytatja, hogy szemlélvén, és most itt nem részletezném, mert itt azt mondja, félelemben való fedhetetlen életeteket, hogy ebben mi minden bele tartozik, de ezt mindannyiunknak tudomásul kell venni, és különösen azoknak, akik akár házastársuk, akár a családban valaki más, nem hívő, nem ismeri Istent, és nem ismeri a Bibliát, sokkal, hogy mondjam, sokkal magasabb mércét állítanak, mint egy hívő házastárs. Sokszor ezt figyelhetjük meg. Sokkal jobban figyelik minden mozdulatát a hívőfélnek, minden rezdülését, megnyilvánulását, szavait. És én ezt szoktam mondani a nem hívő társal együtt élőknek, hogy Isten nagyon nagy segítséget adott neked. Mert nekünk ez nem biztos, hogy megadatott. Ugye egy hívőfél lehet, hogy jobban elnézi ezt vagy azt a rossz tulajdonságomat, de a hitetlen nem biztos. Tehát ő fog szólni, ő fog figyelmeztetni, és Istennek ugye még erőteljesebb eszköze lehet arra, hogy megváltoztasson. És segítsen a megszentelődésben, hogy így mondjam. Ugyanakkor ezt az igét rosszul is lehet alkalmazni. Éppen nem régen volt egy ilyen tapasztalatom, hogy eljött egy hívő férj, hát, hogy mondjam, olyan bizonyos értelemben hívő férj, tehát aki még nem mindenben döntötte el azt, hogy Istent akarja követni egy bibliakörre, és hát éppen Péter első levelét beszélgettük meg, és mondta, hogy hát mindenképpen el akarta hozni a feleségét erre az alkalomra, amikor erről van szó, és hát mivel a feleség nem jött el, ezért fölvette magnóra ezt a részt. Hát mondjuk a feleség nem jött el, akkor ennek is van valami a hátterében, nem nagyon szokott a feleség ilyen témákon részt venni. Na most akkor, amikor a másik fél még nem ismeri Istent, vagy nem ismeri a Bibliát, akkor ezt úgy alkalmazni, hogy lám-lám, itt az van megírva, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, és hogy engedelmeskedjenek, és szelídek legyenek, és fedhetetlenek. Tehát ugye értjük, hogy ez nem így kell alkalmazni. Ha nem, hogyan? Hát mondtam is ennek a hívő férjnek, hogy tudod, ebben az esetben ez az ige rád vonatkozik. Tehát nem a feleségre. Tehát rád vonatkozik, hogy igen nélkül is, tehát akkor nem kell fölvenni és az óra alá dörgölni, hogy erről volt szó, és ezt mondja a Biblia. Igen nélkül is. Hazamész, és igen nélkül. A te fedhetetlen életedet szemlélve próbáld meg a feleségedet megváltoztatni. Tehát nyilvánvaló, hogy igék lehet, hogy így hangzanak, de a másik félre ugyanúgy alkalmazhatók és alkalmazandók is, attól függően, hogy melyik a hívőfél, és ki az, aki ismeri az erőforrást, és tudja, hogy Istentől lehet erőt nyerni, és békességet, ugyanezt nem várhatja el a másiktól, aki nem ismeri. Az eltérő hitbeli felfogás esetén van-e értelme vitát kezdeni, netán folytatni, mert törvényszerű, hogy előjönnek ezek a viták hitbeli dolgokban, hogy te ezt miért így teszed, miért így hiszed. Van-e értelme ezeknek a vitáknak? Hát ugye tudjuk, hogy nem csak házasságon belül, hanem egyéb emberi kapcsolatban esetében is semmi értelme hitbeli kérdésekről vitákat folytatni. Ilyenkor nyugodtan azt lehet mondani, hogy nézd, én erről nem szeretnék veled vitatkozni. Én így hiszem, én ez erről meg vagyok győződve. Nagyon szeretném, ha te is így gondolnád, de nem akarlak meggyőzni mindenáron. szeretnék így élni. Nem biztos, hogy mindenben sikerül, de szeretnék, és kérem Istent, hogy az én életemben ez megvalósulhasson. A másik kérdés az elfűség. Hogy meddig engedjen a hívőfél. Hiszen itt azt olvassuk, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek. Nyilvánvalóan ott van a határ, itt is, és minden más esetben, hogy egészen addig, amíg Isten kívánalmaiba és törvényébe nem ütközik. Tehát egy hívőfél hitetlen házastárs felé sokkal inkább kell, hogy engedjen olyan dolgokban, amik nem hitbeli kérdések. Lehet, hogy neki van igaza a lakberendezés kérdésében, lehet, hogy neki van igaza a pénzbeosztás kérdésében, vagy sorolhatnánk tovább. De sokkal inkább meg kell ezt tanulnia az alkalmazkodásban, az engedésben, igen, olyan dolgokban engedjen, amik nem hitbeli kérdések. Ott viszont legyen határozott és elfű. És ezt fejezze is ki, és beszélje is meg a társával, hogy nézd, én kész vagyok neked engedni olyan dolgokban, amik a hitemet nem érintik. De itt van egy határ, és ezekbe nagyon kérném, hogy ne akarj irányítani, vagy beleszólni. És hát ugye kitartás, mert sajnos én is tudok mondani eseteket hosszú évtizedeken keresztül, akik nem hívő házastársal együtt élnek, egy idő után lehet, hogy kezdenek engedni. Ismertem olyat, aki kitartott 30 évig, és 30 év után szépen lassan maga sem vette észre, és már a házastársánál is hitetlenebb. Az engedés következményeként. Tehát itt ebben az esetben a szelídséget, a türelmet még inkább kell gyakorolnunk, hogy békesség legyen a családban. Mondom, hogy nem mindenáron. A következő konfliktus forrás, ugye a szemléletbeli különbségek. Na most itt ebben sok minden belefér, csak hadd soroljak néhányat a teljesség igénye nélkül. Szemléletbeli különbségek lehetnek a házastársak között, például a pénz felhasználását illetően. Nem tudom, kiknél probléma, ez kiknél nem, de nagyon könnyen előfordulhat. Hogy az egyik nagyon spórolós, a másik meg azt mondja, hogy ha van, hát miért ne költsük el. Ugye van ilyen, nem? És akkor ugye ez állandó konfliktus forrás lehet, hogy de szeretnék venni ezt és ezt. Na de hát minek? Mert még ez jó, ez vagy az, még nem kopott el, még nem ment széllyel, még lehet használni. Miért kell újat venni? Tehát ez ugyanúgy lehet konfliktusforrás, tehát a pénz felhasználása körül rengeteg vita, probléma lehet, de úgy tudom, hogy ez erről lesz egy külön téma, vagy legalábbis talán érintitek majd ezt a kérdést is. Én csak úgy felsorolom, hogy konfliktusforrás, tehát szemléletbeli különbségek. Lehet különböző szemléletünk a munkáról is, munkához való hozzáállás. Lehet, hogy az egyik munkamániás, munkaholista, hogy manapság már mondják, tehát éjjel-nappal csinálna, a másik egy kicsit kényelmesebb ilyen szempontból, vagy netán mértéktartó, most mindegy, hogy ítéljük meg. Lehet, hogy a társa azt mondja, hogy lusta, de valójában csak mértéktartó, és azt mondja, hogy nem kell tönkre menni a munkában, szükség van elcsendesedésre is, szükség van a gyerekekkel való foglalkozásra is, szükség van kikapcsolódásra is. Tehát ez is lehet konfliktusforrás. Szemléletbeli különbség, hogy van, aki azt mondja, hogy állandóan dolgozni kell, és egy perc szabad időd nem lehet, és a másik pedig azt mondja, hogy nem ezért élünk, és nem ez kell, hogy kitöltse az egész életünket. Tehát ez is lehet egy konfliktusforrás. Most csak mondom, a forrásokat sorolnám föl, majd utána térünk rá arra, hogy hogyan is lehet ezeket a konfliktusokat kezelni. Lehetnek szemléletbeli különbségeink olyan tekintetben, hogy az emberi kapcsolatokat hogyan ítéljük meg. Ismerek ilyen házastársakat is, és hát bizony ebből is állandó probléma van, hogy az egyik szeretne meghívni barátokat, akár családokat is magukhoz, a másik pedig elzárkózó, és azt mondja, hogy én ha hazamegyek, akkor a családommal akarok lenni, ne menjünk sehova, én így érzem jól magam. Tehát ez is lehet egy konfliktus forrás, hogy most akkor mi legyen, melyik engedjen, és egyáltalán hogyan egyezzenek meg ilyen szempontból. Lehet konfliktus forrás a rend kérdése. lehet egy nagyon pedáns, ugye a pedánsak főleg a asszonyok szoktak lenni, de még nálunk fordítva van a mi házasságunkban, tehát lehetséges, hogy a férje pedánsabb, és aki nagyon pontosan, nagyon rendben tartja a holmijait, és abból el nem tűnhet semmi, és ha eltűnik, akkor baj van. Hát mondjuk nálunk már olyan nagy baj nincsen, de a férjem megjelölte az összes tollát, ceruzáját és mindent ilyen szigetelő szalaggal, hogy rá lehessen ismerni, ha netán valamelyikünk elviszi. Hát nálunk pedig az a helyzet lányommal együtt, hogy bizony tünedeznek el tollaink, ceruzáink, sőt cserélődnek ki, nem tudom, hogy ez hogy történik. Lehet, hogy mások is tapasztaltak már ilyeneket, hogy érdekes módon mindig van, de már nem is ismerek rá, hogy ez honnan van, biztos a kezemben maradt. De hogy az enyém hova lett, azt se tudom. Na hát szóval ezt csak azért mondom, hogy kicsit magunkat is leplezzem. Tehát van olyan, ahol fordítva van ez, tehát melyik a pedáns, melyik a kevésbé pedáns. Azon kívül még ebben is lehetnek különbséget, mert van, aki az asztalt szereti szép rendben látni, van, aki meg a padlót szereti szép tisztán látni. Ez lehet pozitív is, mondjuk egy házas pár esetében, mert akkor osszuk meg. Ugye, aki az asztalt szereti, az takarítsa az asztalt, aki pedig, tehát ne morogjon mindig, hogy már megint milyen szemetet hagytál magad után, hanem ha én a padlóra nézek, akkor söpöljem össze, de ez már a konfliktusok kezeléséhez tartozik. Tehát ebben is a szemléletbeli különbségekben is törekedni kell nyilvánvalóan a közös nevezőre, de itt se legyenek illúzióink. Ne gondoljuk azt, hogy teljes egészében meg tudjuk változtatni a másiknak a szemléletét. Nem fogjuk tudni. De lehet, hogy nem is kell. Sőt, lehet, hogy éppen így egészítjük ki egymást, ahogyan mondtam ezt a, mondjuk egy kicsit tréfásan az asztalt és a padlót, lehetnek ennél súlyosabb szemléletbeli különbségek is. Nyilvánvaló például mondjuk a pénzfelhasználás esetében azért törekedni kell bizonyos közös nevezőre, mert ott akkor ebből állandó probléma lesz. A következő, ami konfliktus forrás, ez már nem is a nézetek vagy szemléletek, hanem a szokások különbözősége, és a szokások, ha lehet, még erőteljesebben rögzülnek belénk, mint bizonyos szemlélet. Szokások különbözősége, hát például, ugye erre szokták mondani azt a híres hasonlatot, a fogkrém, ugye, hogy ki hol nyomja. Ugye a közepét nyomja, vagy a végéről szépen, akkurátusan tekergeti föl. Hát nálunk, ahogy mondtam is, ugye fordítva van a helyzet, tehát a pedánsabb az a férj, és ő tekeri. Mi a lányommal nyomjuk a közepét. Tehát ugye ez megvan, tehát meg lehet ismerni otthon, hogy melyik fogkrém kié. De mondjuk ebből, hála Istennek, nálunk még semmi konfliktus nem származott. Mert mondom, ez lehet előny is, mert ráismerünk, hogy ez az én fogkrémem, ez meg az övé, mert hát ő így szokta. Tehát nyilvánvaló, hogy a szokások különbözősége attól függően, hogy ez milyen szokás, nem feltétlenül kellene, hogy konfliktusokhoz vezessen. Van, aki reggel szokott zuhanyozni, van, aki este, van, aki, hát itt már lehet, hogy kellemetlenebb szokások is vannak, van, aki csoszog, van, aki horkol. Mondjuk ez már nem szokás a kérdése, mert nem tehet róla. De vannak ilyen dolgok, amik, tehát nem bűnöm magában, egyik se. Csak másképp szokta, és én is másképp szoktam, és akkor már össze is ütközünk rajta, hogy akkor most mi legyen ebből. Van, aki a poharat az asztalra teszi este az ágy, amikor ugye szeretne még inni, a vizet tesz oda, van, aki a földre. És netán a házastársa belerúg, vagy belelép, amikor föl kell. De mondom, ezt vég nélkül lehetne sorolni, azt hiszem, a jelenlévők is tudnák a házastársuknak a kellemetlen, számukra kellemetlen szokásait sorolni, hogy mindig oda teszi, és belebotlok, mit tudom én mit, a cipőjét, vagy az akármit, a táskáját. Vagy a... Szóval ugye, hogy lehetne sorolni, hogy... És még mindig nem tanulta meg, hogy mit. Hát igen, ehhez nagyon sok türelem kell, és ahogy utaltam is rá, egyáltalán nem biztos, hogy ez olyan nagy probléma. Ez csak akkor probléma, ha már nem szeretjük egymást. Akkor óriási probléma tud lenni. Hát akkor mindenből lehet problémát csinálni. Akkor úgy egymás fejéhez lehet vágni a tubusos, vagyis a fokrémes tubusoktól kezdve mindent, hogy, hogy te miért így, meg miért úgy. Tehát ez addig nem probléma, amíg a házastársak szeretik egymást, hogy különbözők a szokásaink, sőt, esetleg még értéknek is tudjuk tartani. Sőt, örülünk neki, hogy csoszog, mert legalább hallom, hogy jön haza, és örülök neki, hogy hamarosan ideér. A következő, ami konfliktus forrást okoz, hogy különböző a személyiség típusunk. Most ezt nem akarom részletezni, mert különféleképpen osztják ezt föl, ugye tudjuk, hogy vannak. Tehát különböző ilyen meghatározások, de minden esetre ezt mindannyian tudjuk, hogy másképpen reagálunk dolgokra. Tehát másképp reagál az, aki egy mondjam, introvertált, tehát inkább vagy extrovertált a bizonyos eseményekre, lehet, hogy kiadja magából a mérgét, vagy örömét mutatja, lehet, hogy magában rejti. Ezt tudni kell a házastársaknak egymásról, már házasságkötés előtt, hogy a másik milyen vérmérsékletű, és ne várja el tőle, hogy örömében ugráljon a házastárs, hogyha ő netán nem olyan típus, nem fog ugrálni. Lehet, hogy csak rámosolyog, és megköszöni, amit kapott. Ő meg ugráljon csak nyugodtan, hogyha ha öröm éri, tehát nem muszáj neki is azonosulnia, nem kell kényszert érezni, hogy egyformán viselkedjenek. Tehát lehet valaki lassúbb, a másik ugye nagyon gyors és gyors észjárású is, meg gyorsan el is végzi a dolgokat. Ez is egy állandó konfliktus forrás lehet, hát mondjuk nálunk is volt az évek és évtizedek során. Most már mindig rászámolok fél órát a megbeszélt idő pontokra, mert hát most már 30 év után, vagy már tudom, hogy ennyi. Tehát ami fél nyolc, az 8 óra. Hát most mit csináljak? Hát ha eddig nem változott meg, akkor... Tehát vannak ilyen problémák is, hogy az egyik lassú, de ugye nem azt mondom, hogy úgy akarja, hanem ő meg van győződve arról, hogy ő 8-ra vagy fél 8-ra kész lesz. És én ezt mindig méltányolom is, hogy még mindig nem adta föl. Hát nem így van. Tehát ezt mondom, tudomásul kell venni, hogy nem vagyunk ebben se egyformák, különböző a személyiségünk. Vannak, ahogy mondtam is, hogy nyugodtabb, vannak hirtelen természetű emberek. Most ezt is tudnunk kell, hogy mondjam, meg kell tanulni kezelni egymást ilyen szempontból. Ha én tudom, hogy a házastársam hirtelen, tehát gyorsan reagál, akkor vigyázzak, hogy mikor mit mondok. Tehát mondjuk ne vezetés közben mondjak el neki bizonyos nagy problémákat, vagy netán akkor fedjen meg valamiért, mert esetleg baleset veszélybe kerülünk. Tehát ezt tudni kell, hogy mikor, hogyan tálaljunk bizonyos dolgokat. Az egyik közlékeny, rögtön elmondja, ha problémája van, a másik magába zárja a problémáit, és nehezen nyílik meg. Tehát ebben is lehetnek problémák és konfliktusok emiatt. Nálunk is volt már az évek, évtizedek során. És ahogy mondtam, nálunk fordított a helyzet, tehát ő a közlékenyebb, én vagyok az, hogyha valami probléma van, akkor inkább nem mondom. Hát neki szoktam problémákat okozni ezzel, mert ő meg annyira nem tud mit kezdeni velem olyankor, hogy most akkor mi van, és miért nem mondod, és hát én megértem, mert tényleg nehéz kitalálni, hogy a másiknak mi baja van, vagy van-e baja, vagy nincs. Mondjuk én úgy vagyok vele, hogy inkább nem mondom el, és várom, hogy megoldódjon. Hát nem mindig oldódik így meg nyilván. Na, a következő, ami konfliktusokat szokott okozni, ez az érdeklődési kör. Ez mondjuk férj és feleség esetén nyilvánvaló, hogy fennállhat, mert egy férfinek is más lehet az érdeklődési köre, mint a nőnek, mint a társának. Tehát ezt nem is nagyon lehet elvárni minden esetben, mindenben ugyanaz legyen az érdeklődési köre. Például ugye a számítógépek korában, hát ugye nem tudom, hogy kinél jelent ez problémát, de ez előfordulhat, hogy az egyik fél az nagyon, ugye ott ül és variál rajta, és programokat tölt le, és nem tudom mit, és még magyarázza is, és nem értek belőle semmit, de akkor is magyarázza. Szóval lehet ilyen is, és engem az nem érdekel. Ugye engem az nem érdekel. Ugye van ilyen? Most mit kell ilyenkor csinálni? Tehát kifejezni így nyíltan, hogy nem érdekel az egész, hát hagyd, szóval nekem nem magyarázd. Vagy pedig esetleg valamennyire oda is figyelhetünk. Ugye, hogy hát hadd örüljön már neki, hogy, ugye, hogy őt ez annyira érdekli, akkor legalább figyeljek oda, amit mond, nem? Tehát különböző lehet az érdeklődési körünk. Aztán valaki a kirándulást szereti, a természetet itt is. Tehát egy házasságban, még ha nem is szeret a másik annyira kirándulni, tehát ezek azok a dolgok, amikre nagyon oda kell figyelni, hogy ne vegyük el a másik kedvét. Hogy én nem, menj, akivel akarsz kirándulni, hát aztán majd megy, akivel akar, nem? Szóval ezekben a dolgokban, még ha nekem nem is tetszik annyira, hát vegyem ki nem örülök annyira neki, de együtt vagyunk akkor is. Van, aki olvasni szeret, elcsendesedni, a másik zenét hallgatni, tehát ezekből, ugye mindegyikből lehet konfliktus, nem? Tehát mi az, amire vigyáznunk kell a konfliktusok kialakulásánál? Hát egyrészt, hogy nem lenne törvényszerű, hogy kialakuljon minden esetben konfliktus, ahogy láttuk is, hogy bizonyos esetekben meg is lehet előzni. Hogyha megértőek vagyunk a másikkal, ha szeretjük a másikat, meg is lehet előzni a konfliktusokat. Ugye itt az utóbbi dolgoknál például, a személyiségtípusoknál egyszerűen csak meg kell ismerni a másikat, az érdeklődési körnél, és tehát itt a konfliktusokat nagyon könnyű elkerülni, hogy ne is nagyon ütközzünk. De ha már van, mert azért vannak olyan dolgok, ahol nem kerülhető el, akkor hogyan kezeljük? Mire vigyázunk a legjobban? Hát ahol már vannak gyerekek, ott a szülőknek mire kell a legjobban vigyázni? Ugye, hogy ez maradjon kettőjük között, a konfliktus. Ne terjedjen rá a gyerekekre. És főleg ne a gyerekeken töltsük ki azt, amit a házastársunkon nem tudunk, vagy nem merünk. Ugye? Ez nagyon sűrűn előfordul, hogy összevész a házastárs, és kikap a gyerek utána. És nem tudja, hogy miért. Mert ő éppen nem volt rossz, de hát ugye egy férjet mégse lehet fölpofozni, büntetlenül legalábbis. És akkor kap a gyerek, tehát nem tapasztaltuk még ezt? Tehát az emberben gyűlik a feszültség, és kin fogja kitölteni, aki a gyengébb, a védtelenebb, és sokszor mi magunk se vesszük észre ezt. Hogy most miért is kapott ez a szerencsétlen gyerek, mikor nem is csinált olyan rosszat, csak valamit kérdezett vagy mondott. Csak éppen nem jókor, amikor ugye bennünk ott volt éppen az ingerültség. Tehát ne a gyereken vezessük le, és ne a gyerek előtt próbáljuk a konfliktusainkat megoldani. Illetve hát sokszor a megoldás az nem a gyerek előtt történik, csak a konfliktusok kirobbanása. Ez is egy érdekes dolog. Amikor nem tud az ember uralkodni magán, és mondja a gyerek előtt, aztán négy szem közt elrendezi. Azt már a gyerek nem látja. És akkor mi marad meg benne? Hogy hát igen, úgy tűnik, mintha nem lenne köztük semmi, de én azt hallottam, hogy mi volt, és akkor most mi van akkor? Tehát nem tudja, hogy erre el is rendezték. Ha már a gyerek előtt veszünk össze, akkor legalább a gyerek előtt béküljünk ki. Szóval ez a minimum, de inkább vigyázzunk arra, hogy ez belső körben maradjon. A következő, hogy mi magunk ne okozzunk békétlenséget és konfliktust. Tehát nyilván óhatatlanul vagy akaratlanul bele mehetünk ilyen helyzetbe, de mi ne ingereljük a társunkat. Emlékszem egy esetre, egy faluban laktunk, és szemben lakott egy házaspár, és időnként átrohant hozzánk a kis fiatalasszony, sírva, hogy már megint megverte a férje, milyen szörnyű, és akkor ott elpanaszkodta magát, hogy milyen rettenetes az ő férje. Aztán egyszer láttuk, hogy hazajön a férj. Csöndes ember volt, tehát nem is hallottuk a hangját, viszont a feleség hangját igen, tehát áthallatszott így a szemben lévő házból. Tehát hazajött a férj, nem tudjuk, hogy mit csinált, gondolom, levetkőzött, leült, elkezdett volna enni. A feleség meg mondta neki, egyre emeltebb hangon mondta. Na, olyan hangosan, hogy áthallatszott a szomszédba, és mikor mondta negyed órája, akkor az egyik testvérem azt mondta, hogy na most már elhallgattathatná. Hát hamarosan elhallgattatta. Most, tehát ezt ne csináljuk, már ezt az ingerlést. Tehát, és akkor jött 5 perc múlva már ott volt nálunk panaszkodni, hogy megvert a férjem. Na de akkor már tudtuk, hogy hát honnan ered a dolog. Tehát tulajdonképpen ez az ember, ez egy hallgatag valaki volt, aki tűrte egy darabig, és aztán más eszköze nem lévén, tehát nem a szavaival, hanem a néhány pofonnal hallgattatta el a feleségét. Tehát ne ingereljük a másikat, ne váltsunk ki ilyen helyzetet. Tehát van, amikor az ember úgy direkt, úgy, ugye, tudom, hogy mi a gyengéje, és akkor azt mondom neki, úgy bosszantjuk ugye a másikat, hogy na, akkor most. Tehát erre nagyon ügyeljünk. A másik, hogyha ha már ingerült a másik fél, és már kialakult egy konfliktus helyzet, ugye vannak nagyon jó tanácsok példabeszédek könyvében, és ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Nem is, tehát nem fogom mindegyiket elolvasni, de akár az egész példabeszédek könyvét kiolvashatnánk ilyen családi tanácsadó könyvként. Ezt olvasok példabeszédek könyve 15. fejezet első versében. Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. A megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Tehát az engedelmes felelet az lecsillapítja a haragot, a megbántó beszéd, hát ami ingerli a másikat, az pedig támaszt haragot. Hát itt magunk döntjük el, hogy mit szeretnénk. Szeretnénk felingerelni a másikat, vagy lecsillapítani. Ha lecsillapítani, akkor azt mondja, engedelmes felelet, egy szelíd válasz. Emlékszem egy esetre, hát ez nem férj-feleség között, hanem egy már felnőtt lányzó panaszolta el, illetve hát ott volt az édesanyja is, hogy az apu, szóval ő mindig neki van igaza. Mármint azt szereti, ha neki van igaza, és akkor múltkor is, ugye mondta, hogy vigyek magammal esernyőt, és nem vittem, mert hát minek, és akkor ugye persze megázott alaposan, és akkor na ugye, hogy nekem volt igaza, mondta az apuka. És akkor most ugye megint ez volt. És mondom, és akkor mit mondtál neki? Hát semmit, hát nehogy. Hát mondom, és mi lenne akkor, hogyha egyszer elismernéd, hogy tényleg most neked volt igazad? És akkor mind a ketten úgy néztek rám, hogy hát ilyet, hogy még el is ismerni. Egy ilyen embernél, aki, ugye, akinek mindig igaza van, ő szerinte, és akkor még én is mondjam, hogy tényleg neked volt igazad? Hát mondom, csak egyszer próbáljátok ki. Lehet, hogy ez hiányzik neki. Hogy végre valaki más is elismerje, hogy tényleg neked volt igazad, nem? Tehát itt azt mondja, hogy az engedelmes felelet, és sokszor még akkor se mondjuk, amikor nyilvánvaló, hogy igaza volt, de most azért se. Hát nehogy azt higgye, hogy mindig neki van igaza. De hát amikor tényleg, akkor nem lehet azt mondani, hogy tényleg, hát ne haragudj, most igazad volt, és én hibáztam. Következő a 16. fejezet 32. verse, azt hiszem ezt is ismerjük, többnyire akik Biblia ismerők, hogy mit is mond itt az igei tanács, jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz be. Tehát a 16. rész 32. verse, jobb a hosszú tűrő az erősnél. Ugye sokszor erőpróba a házassági konfliktus helyzet, nem? Most nem fizikai erőpróba, néha már az is sajnos, de inkább kibírja tovább. Ezt mondja, jobb a hosszú tűrő az erősnél. Hát ebben próbáljuk ki magunkat, hogy kibírja tovább, nem? Türelemmel melyikünk bírja tovább. És aki uralkodik a maga indulatán, nem az az erős, aki oda csap, hanem az, aki vissza tudja tartani, amikor jön neki belőle. A következő, amit szeretnék idézni, és én azt hiszem, hogy ez minden házasságban és minden házaspárnak az egyik legfontosabb megtanulandó tanács, Efézus beliekhez írott levél 5. fejezetében a 21. vers. Ahol ezt mondja az apostol, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ezt meg kellene tanulnunk kívülről, meg gyakorolnunk is. Tehát engedelmesek legyetek egymásnak az Isten félelmében. Ez nyilvánvalóan mit jelent, hogy nem csak az egyik félnek kell mindig engedni, meg kell tanulni mind a két félnek ezt, hogy közös nevezőre jussunk, és az Isten félelmében. Tehát nyilvánvaló, hogy nem mindenben, ahogyan szó volt arról, hogy a hitbeli kérdésekben van különbség, de nem csak abban, hanem netán, amikor a másik nagyon erőszakos, amikor már tetlegességig fajul, akkor itt nem arról van szó, hogy mindent el kell tűrni. De biztosan többen hallottak már erről a kifejezésről, hogy kemény szeretet. Tehát van olyan eset, amikor már határozottan kell föllépni. Tehát bántalmazás esetén nem arról van szó, ez már nem az Isten félelmében való engedés, hogy agyon is üthet. A mi testünk is a Szentlélek temploma. Tehát nekünk felelősek vagyunk azért, hogy agyon üttetjük-e magunkat, vagy nem a másikkal. És a másikért is felelősek vagyunk, hogy hagyjuk-e, hogy őt ennyire elragadják az indulatai. Tehát ugye itt egészen más megoldásokat kell keresni. Most erre nem akarok kitérni, de vannak lehetőségek arra, hogy ezt is el lehet rendezni, és meg lehet változni is ilyen, hát ilyen súlyos konfliktusok esetén is. A következő, amit még példabeszédek könyvéből szeretnék idézni, ez a 17. fejezet 9. verse, ahol ezt olvassuk. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosakat is. Tehát ezt mondja, hogy elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Egy házastársi konfliktus után sokszor nehéz úgy közeledni a másikhoz, mintha nem történt volna semmi, ugye? Egy darabig úgy bennünk marad, úgy emlegetjük, vagy ha nem is emlegetjük, de ott van a nyoma. Itt pedig ezt mondja, hogy elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Mi van akkor, ha úgy közeledünk a másikhoz, mintha nem történt volna semmi? Tudok megbocsátani úgy, hogy ezt a másik érezze is? Mert ugye gondoljunk arra, hogy sokszor úgy bocsátunk meg, hogy na jó, hát persze meg kell bocsátani, hát nem haragszom rá, de azért elfordulok. Azért nem... Szóval azért most egy pár napig mosolyszünet van. Azt ne várja azért. Ugye ezt még szoktuk mondani is, ugye? Hogy jó, én megbocsánok, de azt azért ne várja, hogy ugye, úgy viszonyuljak, mint eddig. Van egy számunkra is tanulságos elrendezési mód az Ószövetségben, ezt csak úgy megemlíteném, hogyha valaki valakivel szemben vétkezett és megbánta, és elrendezte, akkor úgy kellett elrendeznie, hogy hozzá kellett toldani az ötöd részt. Hát nyilván ez anyagi kártétel esetén még érthető. De ott azt mondja, hogy ha valaki hamisan esküdött, akkor is. Hát hogy toldja hozzá az ötöd részt, ha hamisan esküdött? Tehát, hogyha szavaival bántotta meg a másikat, akkor hogyan rendezze el úgy, hogy toldja hozzá az ötöd részt? Tehát mire vonatkozhat ez esetleg a mi esetünkben? Tehát, ha én megbántottam a másikat, és utána elrendezem, akkor mit kellene még tenni? Tehát a Biblia azt mondja, hogy ez nem elég, hogy mondjam, ezzel nincs elrendezve, hogy én bocsánatot kérek, valami pluszt kell adnom. Megsérült a másik, segítenem kell, hogy begyógyuljon, nem? Tehát a szeretetemet sokkal inkább ki kell fejezni a megsérült társ felé, mint addig. És nem kevésbé kifejezni, ahogy szoktuk, hogy hát jó, most elrendeztük, és akkor azért ott marad a tüske, ott marad a seb, és ez újra meg újra kiújulhat az évek során. Nem gyógyult be. Ha nem adjuk meg ezt a plusz szeretetet, akkor lehet, hogy nem fog begyógyulni, és újra meg újra fölfakad, és évek múltán is előjön. Tapasztaltunk már ilyesmit? 5 év, 10 év után egyszer csak az egyik elmondja, hogy mit csináltál akkor is, és mivel, és mennyire rosszul esett nekem az akkor. Hát hogy jut ez egyáltalán eszébe? Úgy juthat eszébe, hogy nem gyógyult be igazán. De lehet, hogy azért nem gyógyult be, mert a másik nem segített neki, hogy begyógyuljon. Nem kapta meg a plusz szeretetet, a sebek bekötözését, ahogyan Istenről olvashatjuk a Bibliában, hogy ő megsebez, de be is kötöz. Tehát ő nem csak azt mondja, hogy bocsánat, hogy megsebeztelek. Tehát mi megsebezzük a másikat, és azt mondjuk, hogy bocsánat, hogy megsebeztelek, nem? És nem kötözzük be. Tehát Isten be is kötöz, és meg is gyógyít bennünket. Tehát erre törekedni kell, hogy bármilyen konfliktus helyzet után jobban fejezzük ki a szeretetünket a házastárs iránt, mint azelőtt. Az ötöd részt adjuk meg pluszban. És akkor lehet, hogy a konfliktus helyzetek nem a házasság meghidegülését fogják eredményezni, hanem éppen ellenkezőleg. Most nem azt mondom, hogy ezért kell újabb konfliktus helyzetet teremteni, hogy egyre több virágcsokrot hozzon a... Ugye, mert van, aki így szokta elrendezni a konfliktusokat, hogy hoz egy csokor virágot, és akkor kifejezi a szeretetét. Tehát nem kell, vagy legalábbis nem helyes, hogy így provokáljuk ki egymástól a szeretetet, hogy én jó összeveszek a másikkal, hogy majd utána megbánja, és akkor elrendezze. Sokszor az ilyen konfliktusok mögött sajnos ez áll a szeretet hiány. Ez a személyiség éretlenségéből fakad. Emlékszem egy kis képeslapra, amit még a kamasz nevelt lányunk kapott valakitől. Egy ilyen dühöngő kis állatka valami volt rajta, és az volt aláírva, hogy tessék engem szeretni, mert különben szörnyen utálatos leszek. Hát ez sokszor a házasságban is így valósul meg, de ez mit mutat? Hogy éretlen még a személyiség, tehát úgy kamaszkorban jár, ugye, mert néha kamaszoknál tényleg ez van, ugye? Tehát ők szeretet hiányban szenvednek, és ezért ugye szörnyen utálatosak tudnak lenni, tehát ahogy mondja ez a kis képeslap, de ugyanez előfordulhat felnőtt korban. Meg kell tanulni ezt is kezelni, tehát a gyökereit megnézni, és átgondolni azt, hogy tényleg kap elég szeretetet a társunk. Tehát szó volt arról, hogy tudjunk megbocsátani maradéktalanul, tudjunk elrendezni úgy, hogy hozzáadjuk az ötöd részét, tehát plusz szeretetet kifejezve a házastárs iránt. A következő, hogy tudjuk megbeszélni, hát itt is át kell gondolni, hogy mikor. Tehát feltétlenül akkor kell megbeszélni, amikor éppen pattanásig feszült a légkör. Lehet, hogy meg kell várni, amíg lecsillapodik a hangulat, minden. Tehát nem feltétlenül, ugye van ugyanilyen tanács a Bibliában, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül aznap meg kell beszélni. Csak a haragunk az. Tehát a haragunkat rendezzük el. Azt a témát lehet, hogy el kell tennünk. Másnapra, egy hét múlva, vagy akármikor, amikor adódik olyan alkalom, hogy nyugodtan, ingerültség nélkül meg lehet beszélni. És ahogyan olvastuk is az Efézusi levélben, ezt próbáljuk meg mindannyian megtanulni, mert mondom, kívülről és belülről és gyakorlatban, hogy engedelmesek legyetek egymásnak az Isten félelmében. Rengeteg olyan dolog van, ami úgymond nem üdvösség kérdése, nem főben járó kérdés. Nyugodtan elismerhetem, hogy a másiknak igaza volt, még akkor is, ha nem volt igaza. Mert ugye sokszor ez a probléma, hogy de nem volt igaza. Jó van, hát nem volt igaza, de akkor is engedhetek, mert semmi tragédia nem történik ebből. Tehát a békesség, a szeretet fenntartása, ez sokkal többet ér a saját békességünk, meg a család békessége, mint az, hogy nekem legyen igazam egy kérdésben. Nem tudom, hogy ebben egyetértünk-e, de én így gondolom, hogy nem feltétlenül és nem minden esetben kell annyira makacsul ragaszkodni, hogy de azt ismerjék el, hogy nekem volt igaza. Itt én azt hiszem, hogy ugye lesznek még beszélgetések, és sok mindenre ki lehet térni. Nyilván nem volt teljes az se, amit itt felsoroltam és elmondtam. Csak ugye azzal kapcsolatban szeretnék még néhány mondatot idézni a Boldog Otthon című könyvből, hogy az együttélés eleve egy családnak, egy házaspárnak az együttélése alkalmazkodást kíván mindkét féltől. Tehát, hogy ezt hogyan tanulhatjuk meg. Ezt olvasnám a 101. oldalról. se a férj, se a feleség ne kíséreljen meg önkényuralmat gyakorolni a másik felett. Ne próbáld kényszeríteni a másikat, hogy engedjen kívánságodnak. Ezt nem tehetitek meg, ha meg akarjátok tartani egymás szeretetét. Legyetek kedvesek, türelmesek, elnézők, belátók és előzékenyek. A házas életben a férfiak és nők néha fegyelmezetlen, rossz gyermekként viselkednek. Ugye, ahogy említettem is, hogy igen, sokszor itt derül ki, hogy mennyire éretlenek vagyunk. A férj és a feleség is a maga feje után akar járni, és egyik sem akar engedni a másiknak. Az ilyen helyzet a legnagyobb boldogtalansághoz vezet. Mindkét fél készségesen adjon helyet a másik akaratának és véleményének. A boldogság nem valósulhat meg addig, amíg mindketten azt teszik, ami nekik tetszik. És még néhány mondatot arra vonatkozóan, hogy amikor már konfliktus, meg nem értés jön létre. Ezt írja, hogy ahelyett, hogy tisztelnéd feleséged érzelmeit, és úriemberként, ugye nyilván ez a másik félre is vonatkozik, kedvesen kerülnéd azokat a témákat, amelyekről tudod, hogy más nézeten vagy, továbbra is a vitás pontoknál időzöl, és makacsul hangoztatott nézeteidet tekintet nélkül a körülötted lévőkre. Úgy érzed, másoknak nincs joguk másképpen látni a dolgokat, csak úgy, mint te. Ezek a gyümölcsök nem a kereszténység fáján teremnek. Ha Isten akarata teljes eredet, akkor a férj és a feleség tiszteli egymást, ápolja a szeretetet és a bizalmat. Határozottan el kell folytaniuk mindazt, ami megrontaná a család békességét és egységét, és ápolniuk kell a kedvességet és a szeretetet. Hát ugye nagyon sok tanácsot olvashatunk még. Nagyon sok jó könyv is jelent meg, azt hiszem, hogy itt is kaphatók, a házasságról, a házastársi konfliktusok elrendezéséről, arról is, hogy amikor már nagyon-nagyon kiéleződik, akkor mit tegyünk. Tehát én azt javaslom, hogy ezeket is olvasgassuk, és hogy próbáljuk meg lehetőleg együtt olvasni is, és megbeszélni ezeket a kérdéseket. Én azt hiszem, hogy majd talán a beszélgetéseknél jobban, alaposabban ki tudunk térni bizonyos témákra. Úgyhogy ezt a konfliktusok létrejöttét, kezelését érintő témát itt be is fejeznénk. Nem tudom, hogy mikor szoktak lenni a beszélgetések, vagy milyen formában ezt tudjátok jobban, csoportosan. Jó, akkor ezt most itt közösen befejezhetjük, ugye?